A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Ma esti vendégünk Benda László, a Klubrádió szerkesztő műsorvezetője, szervusz!
Szervusz, jó estét mindenkinek!
És Dél-Koreáról beszélünk. Ugye a hét híre, hogy 3000 rendőr jelenlétében végül sikerült a 64 éves Yoon Suk-yeol elnököt, hát nem is letartóztatni, de minden esetre elvinni, hogy ennek mi a pontos neve, tehát, hogy igazából őrizetbe kerül, vagy csak kihallgatják, tanul lesz, nem tudom.
Jó,
van még egy alkotmánybírósági döntés is hátra, amelyik eldönti, hogy miközben a parlament fölfüggesztette őt az elnöki tisztségéből, ez végleges lesz-e, vagy visszahelyezik. Meglátjuk, egyelőre nagyon képlékenynek tűnik a helyzet, ő pedig nagyon elszánnak, amikor közli, hogy törvénytelenség történik vele. Ugye az elnök volt az, aki december 3-án kihirdette a rendkívüli állapotot, és ezzel sokkolt, tehát nem csak az országát, de nemzetközi közvéleményt is igazán nem várták ezt Dél-Koreában. Az elnök közölte, hogy az ellenzék Észak-Korea párti államellenes összeesküvő, stb. Szóval mindenféle bűnei vannak, és hát kénytelen ezt a dolgot elrendelni. 6 órán belül vége volt az ügynek, mert a nemzetgyűlés egyhangulag 190-0 arányban.
Hát az azért egyhangulag, mert csak az ellenzék vett részt, már pedig azt tudni kell, hogy Dél-Korea egy ilyen politikai társbérletben él, hogy van egy viszonylag felfüggesztett, konzervatívabb elnöke, és van egy liberálisabb demokrata párti ellenzéke, amely túlsúlya rendelkezik a parlamentben. Ennek megfelelően nem csak ezután a pancserpucs vagy önpucs után függesztették föl elnöki tisztéből Yoon Suk-yeolt, hanem az utódjává megválasztott vagy kijelölt korábbi miniszterelnököt is felfüggesztette ez a nagy többségű demokrata párti ellenzék, és most már a második ilyen ideiglenes elnök van a korábbi pénzügyminiszter személyében, hiszen ilyen sajátos a dél-koreai alkotmány. És valóban így van, hogy egy dél-koreai szappanoperához méltóan hosszan nyúlik ez a procedúra. Miután felfüggesztették elnöki tisztségéből, a helyi korrupcióellenes bizottság többször is magához szólította a felfüggesztett elnököt, hogy nyilatkozzon azért a vétkért, amiben ezt a hadi állapotot, rendkívüli állapotot meghirdette, de nem volt hajlandó soha megjelenni, visszahúzódott az elnöki rezidenciába, ahol is most a héten második nekifutásra sikerült a letartóztatási parancsnak eleget tenniük. Az elsőt még visszavágta az a nagyon nagy létszámú elnöki testőrség, ami egyébként barikádokkal zárta el az elnöki rezidenciához vezető utcát. Most már buszokkal jelentek meg, ahogy te is idézted, 3000-en, a BBC 1000 fős ilyen korrupció ellenes rendőr fellépéséről tett említést, és létrákkal próbálták a barikádokat áthágni. Megint egy újabb 6 órás válság jött, mint annak idején, amikor kihirdette ezt a rendkívüli állapotot, majd a látható népi nyomásra visszakozott. Azóta persze azok a miniszterei, akik ebben támogatták, vagy netán javasolták, neki sorra rendre lemondtak, de nem volt hajlandó megnyilatkozni, most miután őrizetbe vették, elvben 48 órára, ezután megint csak elkezdődött a kihallgatás, ő ugyanazt elmondta, amit te is idéztél, hogy ez a demokrácia sárbatiprása és egy parlamenti pucs voltaképpen, tehát nem ő, hanem az ellenzék hajtotta végre, miközben az ellenzék vezére közölt, hogy na, végre úgy tűnik, hogy helyreáll a rend.
Úgy tudni egyébként, hogy az előző letartóztatási próbálkozás, vagy próbálkozások esetén a hadsereg is mellé állt, aztán a miniszter visszavonta ezt a döntését, hogy a katonák ebben szerepet játszanak, ami azt jelenti, hogy nem volt ez egy ilyen az előzetes feltételezésekkel ellentétben magánakció.
De semmiképpen nem volt az.
A hadsereg rögtön mellé állt.
A védelmi miniszter egyébként már korábban lemondott, egy új miniszter, valamint a belügyminiszter is időközben, mint hogy most már őrizetbe vették az ideiglenes elnököt, a korábban az első ostromot visszaverő elnöki testőrség vezetője is lemondott, de ahogy utaltál rá, most az alkotmánybíróságnak van 6 hónapja. Most már abból eltelt egy jó hónap, hogy felülbírálja a döntéseket, eldöntse azt, hogy felfüggeszti, vagy fölmenti az elnököt, és előbb-utóbb akkor előrehozott választásokat kell kiírni, hiszen ők csak 2022 óta töltötte be az államfői tisztet, vagy pedig visszahelyezi a funkciójába. Ami nyilvánvaló, hogy azzal, hogy ő ezt a rendkívüli állapotot bevezette, fölmentették, felfüggesztették, stb., a társadalmi feszültségeken jött annyit sem lazít.
Kérdés ugye az ezzel az egész történettel kapcsolatban, hogy az a dél-koreai társadalom, amit mi hát meglehetősen nyugatosnak ítetünk, persze kelet-ázsiai viszonyok között azért ezt hozzá kell tenni, az hogy fordulhatott át egy pillanat alatt azzal a lehetőséggé, hogy visszaállítódnak a korábbi, a 1945 utáni meglehetősen hát diktatórikus viszonyok, mert ugye több elnök is volt, meg elnököket is gyilkoltak meg, szóval nem volt ez egy békés történet, a dél története, de aztán valamikor a 60-as években, a 60-as, 70-es években inkább kezdett megfordulni a dolog, és Dél-Korea gazdasági felemelkedésével kapcsolatban egy olyan demokratizálódás indult meg, amit így véglegesnek hittek, de hát Dél-Korea esetében is rá kell jönni, hogy ilyen nincs. Végleges demokratikus rendek nincsenek. Szóval mi történt?
Kezdjük Ádámtól és Évától.
Miért került egyáltalán sor?
Igen, én nem szeretnék dél-koreai elnök lenni, dél-koreai elnök sem szeretnék lenni, de ha arra gondolok, hogy 1943-ban, Jézus Márián, több mint 80 éve a kairói csúcsértekezleten Roosevelt Churchill és a koreai és a kínai köztársaság akkori elnöke Chiang Kai-shek döntött az ázsiai átrendeződésről, és ennek jegyében kettéhasították a koreai félszigetet, majd eldöntötték utóbb, hogy az északi felét a szovjet csapatok szállják meg, a déli felén pedig az amerikaiak lesznek az urak. Amerikából hozták vissza azt az első elnököt, aki egyébként emigrációba halt meg, ezt követően jutott hatalomra.
Bocsáss meg, de akkor Dél-Koreát és nyugodtan Japán meg Németország mellett az amerikai demokrácia export egyik terepének tekintetjük, ugye?
Elég egyértelműen, bár itt jócskán katonai diktatúrákról volt szó. A dél-koreaiak, ez a Park Chung-hee nevű elnök, aki maga is korábban Japánban tanult, és a japán császári hadsereg uniformisában részt vett a II. Világháborúban. Nos, ő vezetett be egy olyan elnöki rendszert, mondhatnám így, ami a japán modellt, gazdasági modellt követte. Tehát összehívta a legnagyobb családi cégek vezetőit, ezek Csebolnak hívják őket, ezeket a családi konglomerátumokat, nyilván ezeket pedig a Zaibacuk, vagy később Keiretsuk japán modellje alapján hozták létre, és elosztotta a feladatokat, hogy te a Samsung főnöke ezt a tárcát, vagy ezt a szektort kapod meg, te a Hyundai MS-t, a DUE ezt, és aztán nagyon komoly állami támogatásokkal, védővámokkal, egyebekkel fejlesztették föl úgy, hogy Dél-Korea valóban egy gazdasági csodán ment keresztül, miközben az 50-től 53-ig tartó koreai háborúban ugyanúgy romokat örökölt, mint a kettészakított félsziget északi fele.
Amiről beszélsz, vagy akiről beszélsz pontosabban, Park Chung-hee tábornok, ugye 1961-ben
18 évig volt hatalmon, igen.
És ő kezdte ezt az exportvezérelt gazdasági növekedést előkészíteni, aztán, ha jól látom, 72-ben, akkor még mindig hatalmon volt, csinált egy új alkotmányt, ami gyakorlatilag diktátorjogokat adományozott neki, és aztán 79-ben meggyilkolták.
A testőrség parancsnoka egy ünnepélyes vacsorán, de ezért is utaltam rá, hogy igen, Dél-Koreában a rendszerváltozás, tehát a demokratizálódás valójában alig pár évvel a miénk kelet-európai rendszerváltozások előtt kezdődött. Tajvanban is, meg Dél-Koreában is. A több pártiság, a piacgazdaságot nem kellett bevezetni, hiszen az már addig is adott volt, és ezt követően alakult ki az a helyzet, ami a mindmáig vezető folyamatokat eredményezte, és azért is mondtam, hogy nem szeretnék dél-koreai elnök lenni, mert ahogy céloztál már rá korábban, jó pár olyan dél-koreai elnököt tudunk, ismerünk, aki nem jól végezte. Például az első elnök, az a bizonyos Amerikából reimportált vezető, ő Hawaii-ban végezte, emigrációban valami ismerősénél húzta meg magát, de később is lettek már az úgymond több párti demokráciában olyan tábornokokból lett elnökök, Csonduhván vagy Noteu, magyarosan Roteu, vele nekem is volt szerencsém találkozni még a Kékházban, amit a Fehérház mintájára szöuli elnöki palotának álmodtak meg, akik börtönben végezték, csak úgy, mint ennek az első diktátornak a lánya, aki később maga is elnök lett,
Erre később kitérünk, mert ugye ez egy újabb szakasz.
Hát bizony.
Csak most még 79-ben tartunk, ahol tehát meggyilkolták Park Chung-hit, és kijön hát természetesen egy újabb tábornok és egy újabb pucs. Ez a Csonduhván, már ha jól ejtem ki, aki rendkívüli állapotot hirdet ki, egyetemeket bezárja, politikai aktivitást betiltja, a sajtót elnyomja, hát ahogy kell, és ez szépen elkattog ez az egész, miközben a gazdaság virul, elkattog ez az egész 1987-ig, amikor egy diákot halálra kínoznak, és ebben az ügyben kicsit csodálkozva olvastam, hogy ki szólal meg. Hát ez nem más, mint a Katolikus Papok Szövetsége. Nyilván a diák katolikus lehetett egyébként, én nem tudtam, hogy Dél-Koreában...
Elég erős a katolicizmus, elég számos másik, Vietnámban is például, ezt épp a minap karácsony előtt tapasztalhatta meg, elég erős a katolicizmus jelenléte, a katolikus klérusnak, vagy a katolikus egyháznak meglehetősen nagy a tekintélye, és csak ugyan egy nagy diáklázadás tört ki akkoriban Korea déli felén, amit brutális erővel levertek, és ez volt a Csonduhván elnök elleni számonkérésnek az egyik fő oka. Azt a befejező gondolatot azért még hozzá kell tennem, ami a most éppen felfüggesztett elnökre is várhat netán, hogy akiket súlyos börtönbüntetésre ítéltek, ezeket is utóbb a következő elnök fölmentette, amnestiában részesítette, tehát nem kellett letölteniük a teljes büntetést, még hogyha némelyik ex-tábornok jó hosszú éveket töltött a rács mögött.
Igazából a következő elnök nevét, aki ugye bár állítólag nagyon pici különbséggel, de megnyerte az elnökválasztást 87-ben, amikor ezek a tüntetések kirobbantak, és gyakorlatilag sikerült egy új direkt elnökválasztást elérni, ez a Demokratikus Igazságpártja, nem tudom, hogy angolból próbáltam lefordítani, vezette, de a név ismerős már a 90-es évek elejének újságolvasói előtt, ez a Roteu.
Igen, Noteu-nak szokták hivatalosan átírni, mert vele sikerült találkoznom.
Állítólag azért az a demokratikus átmenet 1997-ig szépen elhúzódott.
Bár ugye, de közben rendeztek egy sikeres olimpiát.
Roteu maga is volt politikai fogoly korábban, szóval mindenki megjárt itt mindent.
Igen, hát ez egy ilyen hullámvasút a dél-koreai demokráciák vagy a korábbi diktatúrák történetében. Emlékszem, amikor a Kékházba beérkeztünk, jóval korábban tüdőszűrés, átvizsgálták a cuccainkat, a protokoll mester elmondta, hogy milyen szögbe kell, milyen sorrendbe álljon a delegációnk, milyen szögbe kell meghajolni, amikor az elnök bejön. Megtörtént, mindenki elfoglalta a helyét, majd amikor az interjú elkezdődött, akkor tulajdonképpen bemutatott magunknak bennünket, tehát fölkészítették. Meg volt adva, hogy milyen, azokat a kérdéseket tehettem föl, amit írásba előre megadtam, abban a sorrendben, és plusz kérdésnek nem nagyon van helye. Ő pedig szépen bemutatott bennünket, nálam megemlítette, hogy tudja rólam jól, hogy a koreai félsziget kérdéseinek nagy szakértője vagyok, magyarán mindent tudtak arról, hogy én korábban, ami ki nem tiltottak Észak-Koreában, mi mindent forgattam meg, mi mindent műveltem, ami miatt aztán később végképp kitiltottak az országból, vagy amíg a rezsim tart, gyaníthatóan igen. Nos, hát ő sem volt egy született demokrata, de érdekes módon az ő nevéhez, vagy az ő elnökségéhez fűződik az, hogy az olimpiára fölkészülve bizony a kelet-európai országok elkezdték az ottani változásokat felismervén fölvenni a diplomáciai kapcsolatokat a Koreai Köztársasággal, ez Dél-Korea hivatalos neve, első ül is a magyar kormány. Komoly tárgyalások előzték meg, persze üzleti körök is szervezték, majd hivatalossá vált, így aztán részt vettünk a szöuli olimpián, nem kevés sikerrel. Aztán persze Roteu-t is számon kérték, ő különböző atrocitások és számonkérések miatt, ha mondhatom így, ő is egy időt börtönben töltött, azt hiszem, hogy életfogytiglani börtönre ítélték, majd az őt követő elnök fölmentette.
Hon Gyula emlékirataiban van szó arról, ő akkor külügyminiszter volt, amikor Magyarország a nyitás, sőt a rendszerváltás küszöbén fölvette a kapcsolatokat olyan országokkal, amelyekkel korábban nem, tehát Izraellel, Dél-Koreával.
Albániával, igen.
És akkor rögtön szakított is velünk, ha jól tudom, ami hát őszinte fájdalmára szolgált a magyar politikai elitnek, meg nekem is gondolom. És akkor leírta Horn Gyula, hogy hát ő egyedül utazott, és valami hihetetlen luxusban kapott helyet valamelyik dél-koreai szállodában, ahol aranyból volt állítólag a mosdókagyló, de lehet, hogy összekeverte a rézzel, én nem tudom.
Ehhez nem tudok hozzászólni kiváltképp, mert egyedül volt, bár voltak olyan protokollútjai, ahova elkísértem, de ha már tettél egy utalást arra, hogy az észak-koreaiak annyira begurultak ezért a lépésünkért, hogy itt sorra rendre olyan országokkal szerveztük meg, vagy szerveztük újjá Izrael esetében a diplomáciai kapcsolatokat, amelyek korábban lehetetlennek látszottak, hogy csak ugyan bezárta a budapesti nagykövetségét, külön pikantériája volt az ügynek, hogy az észak-koreai, koreai népi demokratikus köztársaság, ez a hivatalos neve a 40-es évek második fele óta, nos, az ő főképviselőjük és nagykövetük, aki egyébként Kim Ir-sennek, az államalapító, szeretett és tisztelt nagyvezérnek a kisebbik fia volt, azonnal tovább rendelték, és később bécsi, majd más országokban levő nagykövetként foglalkoztatták.
Igazából a legújabb mérföldhő, legalábbis az én följegyzéseim szerint, az 2012. Te már említetted, hogy, és hát ez is hozzátartozik a dél-koreai politika természetrajzához, hogy a meggyilkolt Park Chung-hee tábornak, ugye, aki 61-es puccsot csinálta, annak a lánya, mindig veszélyes, hogy én hogy ejtem ki ezeket, Park Geun-hye.
Park Geun-hye.
Igen. Ő volt egyébként az első nő elnök Dél-Koreában. Érdekes, hogy miféle politikai háttere maradt a meggyilkolt diktátornak, mert hát nyilván csak ez a háttér segíthette őt hatalomba.
Nem tagadható az, hogy Park Chung-hee-nek, a néhai katonai diktátornak a nevéhez azért nagyon komoly gazdasági föllendülés fűződött, amire már utaltam is. Ezeknek a nagy cseboloknak a fölfuttatása, az exportorientált gazdaság vezérlése, így aztán akármennyire is egy konzervatív politikus mezében vagy dresszében lépett föl lánya, Park Geun-hye, viszonylag magabiztosan megválasztották az elnöki tisztségbe, de ekkor már azért azt kell, hogy mondjam, hogy virágzott Dél-Koreában a többpárti parlamentarista demokrácia, és amikor különböző korrupciós ügyeire fény derült, hogy különböző alkalmazottainak olyan állást, olyan jól fizető állást biztosított, amire nem volt jogosult, akkor bizony őt is leváltották, számon kérték rajta, börtönbüntetésre ítélték, de hozzá kell tennem, hogy mindezt már az elnöki funkciójától való megválása után tették, míg a mostani elnök, akinek most éppen a kihallgatása zajlik, és még hosszantartó epizódoknak leszünk a részesei, ő az első, akit hivatali funkciója idején tartóztattak le.
Egy dolgot még meg kell mondanunk, hogy el kell mesélnünk, mert nehezen érthető, hogy tudnélik az elnöki pozíciónak Dél-Koreában milyen jogosítványai vannak, és hát elég szélesek.
Nagyon igazából erős elnöki rendszer van, bár létezik miniszterelnök, tehát nem totális prezidenciális, teljes.
Az elnök tesz javaslatot a parlamentnek, ha jól tudom.
Természetesen a miniszterelnökre is, aki aztán később így az ideiglenes elnöki tisztségben követte mondjuk jó két hétig, és egy igazi technokrata, Han Duk-soonak hívják, aki számtalan korábbi posztot, miniszteriális posztot is betöltött, de nem volt hajlandó betölteni az Alkotmánybíróságnak a hiányzó funkcióit. Márpedig, ahogy utaltunk már rá, most az Alkotmánybíróságnak van 6 maradék, kevesebb, mint 5 hónapja arra, hogy döntsön a jelenleg felfüggesztett elnök sorsáról. És ez volt az oka annak, hogy az ellenzéki demokrata párt, amire mondtam már, hogy erős többsége van a parlamentben, őt is mentesítette, vagy ugyanilyen impeachment, parlamenti jogi eljárás alá vonta, visszavonta az elnöki ideiglenes kinevezését, és az alkotmánynak megfelelően a pénzügyminisztert nevezte ki a helyére. De mindezekről a személyekről korábban nyilvánvalóan a most felfüggesztett Yoon Suk-yeol elnök döntött, mert nagyon erős funkciója van még akkor is, hogyha külön miniszterelnököt nevez ki. És persze ő a hadsereg főparancsnoka, vagy ő volt a hadsereg főparancsnoka, most mondhatom ilyen időben is, és ő reprezentálja főleg az országot külföldön.
Visszatérve Park Chung-hi lányához, a tábornok lányához, aki ugye elnök lett, és mindenféle korrupciós ügyei voltak, ugye 2016-ban mozdították el, legalábbis egy angol forrás ezt írja, hogy elmozdították, és két év múlva ítélték el, tehát addig tartott a bírósági processzus, állítólag 24 évre, ami azt jelenti, hogy mindig ül, ugye?
Elvben igen, de hát, mint ahogy utaltam már rá, akadt jó pár olyan elnök, aki a korábban bebörtönzött, félreállított elnök társait, kollégáit, ha mondhatom, így fölmentette, amnestiában részesítette. Nem lehet kizárni se azt, hogyha Yoon Suk-yeolt visszahelyezik funkciójába, akár ilyen fölmentőítélethez segítheti ezt az elődjét, akit most hosszú börtönbüntetésre ítéltek. Én gyanítom, hogyha netán olyan változás következne be, hogy a liberálisabb demokrata párt nyer a következő választásokon, akkor azért még Park asszonynak pár évet a rács mögött kell töltenie.
Az alkotmánybíróság összetétele, mert hát tudjuk, hogy részint a diktatúrák kialakulásában mennyi játéktér van a joggal való szórakozásnak, a törvényhozásnak, amelyik hát előre törvényesíti azokat, a mondjuk így, mert ezt a fogalmat gyakoroltatták be velünk az utóbbi években, illiberális hatalmi lépéseknek, amelyek aztán tovább szűkítik a demokrácia terét, de hát ezt ismerjük, hogy a demokrácia szabályai kiválóan felhasználhatók arra, hogy a demokrácia ellenes erők hatalomra jussanak és megsemmisítsék azt a rezsimet, aminek a segítségével, vagy rendszert, aminek a segítségével hatalomra jutottak. Szóval a másik pedig, ami nagyon fontos, hogy kinek az emberei hol ülnek. Tehát az alkotmánybíróságban kik
ott
vannak?
Jobbára konzervatív bírák vannak, és ezért is okozhat gondot, hogy ha jól emlékszem, 8 vagy 9 tagú az alkotmány szerint az alkotmánybíróság, de ebből csak 6 funkció van betöltve, ahol perdöntő lehet az, hogyha nem egyhangúan döntene ez a testület, akár így, akár úgy, tehát Yoon Suk-yeol visszahelyezése, vagy éppen fölmentése magyarán gyaníthatóan hosszú bebörtönzése mellett, akkor maradhatna a funkciójába. De azt nem szabad elfelejteni, szóval azért itt a demokratikus rendszer meglehetősen megszilárdult Koreában, Dél-Koreában. Ennek volt a bizonysága az is, hogy 6 óra után ennek a hadiállapotnak a végét kellett bejelentenie ugyanannak az elnöknek, aki ezt meghirdette. Még akkor is, hogyha utána...
Talán még bocsánatot is kért?
Hát elvben bocsánatot kért, de ugyanúgy nem hajlandó továbbra sem ennek a korrupció ellenes bizottságnak eleget tenni, hogy a kéréseire feleljen, a hallgatás jogával él, mondják ők. És ez többször bebizonyította már akkor is, amikor nem volt hajlandó korábbi kihallgatásra szólító meghívóknak eleget tenni. De azt nem szabad elfelejteni, én még a 70-es, 80-as években is például a Rakpart klubban jártam előadóként, és nagy megrökönyödést keltettem azzal, hogy miközben Észak-Koreában a legszigorúbb sztalinista diktatúra maradt fönn mindmáig, de segítette a létüket idézőjelben, vagy a rendszer megkérdőjelezhetetlenségét, hogy Dél-Koreában is egy katonai diktatúra uralkodott. Aztán indult meg a demokratizálódás folyamata, ami ellen Észak-Koreának, ahogy látjuk, már tulajdonképpen csak a nukleáris fegyverkezés vagy a katonai fenyegetés jelenthet eszközt. Erre hivatkozott most egyébként Yoon Suk-yeol elnök is, hogy ő azért hirdette meg a hadiállapotot, mert az észak-koreai fenyegetések bizony romba dönthetik az országot, és az ellenzéki erőket is gyanúba hozta hasonlóval, hogy azok pedig megkérdőjelezik az ő kormányzását.
Hát akkor itt az idő, hogy föltegyük a kérdést, hogy de mit akart igazából? És mit akartak a mögötte álló erők, elsősorban a hadsereg, tehát visszaállítani egyfajta félkatonai rendszert, mert azért Jun Song-jol a kapcsolatban nem sok jó hangzott el a elmúlt években.
De nagyon
többek között a különféle sajtószabadságról szóló nemzetközi listákon Dél-Korea folyamatosan csúszik hátra, de nagyon sok helyet veszített el. A diktatórikus berendezkedésre utaló jeleket láttak abban is, hogy megpróbálta a rendőrséget a maga totális ellenőrzése alá vonni. Mert ugye az egy külön alkotmányos erőként működne, hát nem függetlenül sehol a kormánytól, de hát oly mértékben létrakatozni egy olyan bizottságot, amit ő vezet, és ami gyakorlatilag irányítja a rendőrséget. És itt tovább egy csomó ilyen lépése volt, többek között egyébként egy nagy antifeministának is számított, és fel akart számolni egy olyan minisztériumot, amely a nemek egyenlőségével foglalkozott. Szóval sok területen lépett volna ő vissza Dél-Korea múltjába. De mit tudható? Mi volt a célja ezzel a puccsal, és mire számított?
Feltételezésem szerint a hatalma megszilárdítása. Amit megkérdőjelezett az a politikai társbérlet, magyarán az ellenzéki túlsúly a parlamentben, ami korlátozta a hatalmát. De azt nem szabad elfelejteni, hogy ez a Jun Song-jol maga is jogi végzettségű, és éveken keresztül ügyészként tevékenykedett, tehát eléggé tisztában volt a jogi lehetőségeivel, vagy natán jogi korlátaival. Azt azért hozzátenném, hogy mondtad, hogy csúszik lefelé Dél-Korea a sajtószabadsággal kapcsolatos világlajstromokon. Én azért irigylésre méltónak tartom még mindig az ottani sajtószabadságot.
Hát a 61. helyen van, lehet, hogy az jónak számít, hát mondjuk egy ilyen közepes.
Igen, igen, ez is Magyarország.
Nem válaszolok erre a kérdésre, mert most nem is tudom, hogy hol tartunk.
De hogyha megnézed akár a Yonhap hírügynökség, ez egy nagyon fontos, jó nevű dél-koreai hírügynökség anyagait, mindig is nagyon árnyaltan fogalmazott, és számos olyan napilap jelenik meg, jelenhet meg mindmáig, ami miatt az a dél-koreai sajtószabadság az árnyaltabbnak tekintendő. És hát hozzátesszük, hogy az észak-koreai fenyegetések folyamatosak. Tehát a két Korea, kettészakított Korea két részének szembenállása az konstans. Tehát erre mindig lehet hivatkozni ezzel az ügyészi múlttal rendelkező, éppen felfüggesztett elnök is tökéletesen tisztában volt, hogy a katonai fenyegetés még akkor is adott, hogyha a kettészakított ország déli felén 1945 óta voltak éppen amerikai katonák állomásoznak, komoly támaszpontokat tartanak fönn még a főváros Szöul közelében is, olyan 28.500-ra becsülik az ott lévő amerikai katonák számát, és hát persze a közelben, a térségben is vannak az Egyesült Államok olyan hadibázisai. Gondoljunk csak Okinavára, a közeli Japán déli csücskében, vagy Guamra is így tovább, ami némi védernyőt nyújthatna akármilyen kalandor akciónak Észak-Korea részéről.
Ahogy más ilyen kettévágott országoknak láttuk, ahol a nagyhatalmak különféle rendszerek kialakulásához járultak hozzá, úgy értem egymásra szemben álló rendszerek kialakításához, hiszen egymásra szemben álltak, és ennek megfelelően igazítják ugye hozzá a valóságot mindig a küzdelmeikhez. Mint ahogy az NDK életét befolyásolt az NSZK léte, és valamennyire fordítva. Úgy Észak-Korea is befolyásolta mindig is Dél-Korea politikai hangulatait, mint ahogy Tajvan esetében is így történik, ugye minden választáson Tajvanon megjelenik egy olyan párt, egy elég befolyásos párt, amelyik a Kínával való kiegyezést keresi, és van egy párt, amelyik a Kínától való távolodás lehetőségeit keresi, tehát a kompromisszum és a kompromisszumtól való tartózkodás harcol egymással, és hát ez nyilván attól van, mert ott van az a hatalmas szomszéd mellettük. Dél-Koreában Észak-Korea léte hogyan befolyásolta a politikai mozgásokat?
Ugyanolyan jelentősen, mint akár a tajvani példa igazolja, amire utaltál. Ott két nagy párt viaskodik egymással, amióta bimbózik a demokrácia. A konzervatívabbak azok mindig távolabb kerülnek Észak-Koreától, a demokrata párti elnök jelöltek pedig közelednek hozzá. Én még jól emlékszem Kim Dae-jung elnökre, aki Nobel-díjat kapott azért, mert ellátogatott Észak-Koreába, vagy megpróbálta valami mód csitítani a kedélyeket, vagy rendezni a kapcsolatokat, vagy éppen a jelenlegi elnök elődje Moon Jae-in is többször megfordult, háromszor megfordult Észak-Koreába. Mondjuk az aprócska különbség hozzá, és a mostani konzervatív elnök erről persze hallani sem akart. Azért az aprócska különbség, hogyha már a német példával jöttél elő, hogy ott azért közben egy nagyon-nagyon erős enyhülési folyamat indult, meg nagyon erős belnémet kereskedelem zajlott, ami a koreai félsziget két része között elképzelhetetlen. Tehát amikor ilyen enyhébb politikai kurzust mutató szöuli elnökök voltak hatalmon, akkor gyakrabbak voltak azok a segélyakciók, az ínségben élő észak-koreák megsegítésére, mint amikor konzervatív elnökök jutottak hatalomra. De az egy pillanatig nem lehet kérdéses, hogy ahányszor megkérdeznek engem arról, hogy év elején mondjuk, hogy milyen feszültséggócokat látok a távol-keleti térségben, akkor jó, természetesen Tajvan megemlítését, vagy a dél-kínai tenger körüli konfliktusokat, amit Kína magának vindikál jó pár szomszédos országokkal szemben, vagy éppen a koreai feszültséget és az észak-koreai atomfegyverkezést muszáj megemlítenem.
A mostani elnök, tehát a 24 órára letartóztatott, vagy...
48 volt az, azt hiszem. 48,
48
volt az, igen.
Óra. Esetében azt meg kell említenünk, hogy ő nagyon erős támogatója volt Ukrajnának, ami kétségkívül a javára irandó, és talán az ő nyomásának is köszönhető az, hogy Dél-Korea elkezdte megfontolni azt, hogy fegyvereket küld Ukrajnának, ami korábban nem volt jellemző, igazából nem akart ennyire belemászni ebbe a konfliktusba. De a másik pedig, hogy mi az, amit Észak-Koreával kapcsolatban elérni remélt. És főleg ugye egy olyan Észak-Koreáról beszélünk, amelyik orosz segítséggel kitört a pária létből, megjelent a nemzetközi, hát azért valamennyire megjelent a nemzetközi
térben, katonáival,
hozzájut
igen.
Olyan technológiákhoz, amikhez korábban nem jutott hozzá, olyan pénzekhez, amikhez nem jutott hozzá. Gyakorlatilag ez nem egy nagyon jó ír, természetesen, de tény, és hát ez egy újabb, hogy mondjam, csak árnyalat ebben a viszonyban, ami Észak és Dél-Korea között van, hogy Észak-Korea sokkal magabiztosabbnak tűnik most, mint korábban. Sose volt az a visszahúzódó szerény játékos.
Enyhén szólva sem,
igen,
így van.
Igen.
Jó, hát ha már azzal kezdted, hogy Ukrajna mellett szállt sikra ez az elnök, gyaníthatóan, akárki legyen is az utódja, akár önmaga is, ez továbbra is így marad, de ehhez tudni kell azt, hogy közben Észak-Korea, ami felfogásom szerint azért messze nem tört ki a nemzetközi párja létből, legfeljebb a Kreml köreiben gondolhatják így, meg maga Kim Jong-un, hiszen annyira elszegényedett ország, hogy a nemzetközi zsarolásra, kizárólag a hadseregére, a nukleáris föld alatti robbantásokra vagy a rakéta kísérleteire számíthat. És ezért volt lényeges az, hogy tán a helyzetében megszorult Putyin elnök is jónak látta, hogy ellátogatott Pennyánba, előtte már találkoztak az orosz távol-keleten Kim Jong-unnel, a jelenlegi észak-koreai diktátorral, a monarchia harmadik képviselőjével, és olyan megállapodást kötöttek, hogyha bármelyik felett támadás éri, akkor a másik fél a segítségére siet. Na most ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy a kurszki ukrán ellenoffenzíva jó alibit teremtett arra, hogy az észak-koreai katonákat oda vezényeljék. Becslések szerint 10-12 ezer észak-koreai katona van ott, pontosabban senki nem tud, ilyenkor mindig megkezdődik a számháború. Nyilvánvalóan a dél-koreaiak nagyon sok észak-koreai áldozatról beszélnek az ottani konfliktusok kapcsán, ami tényszerű. Tényleg elfogtak két észak-koreai katonát a Kurszki terület térségében, de Észak-Koreának nincs más adója, mint a hadi arzenál. Na most ehhez Putyin azon kívül, hogy élelmiszer segélyt, nafta támogatást ad a korábban teljesen elszigetelt Észak-Koreának, magát is elszigetelte, mert a Covid-járvány idején teljes határzárat rendelt el még a számára fontos kínai határvidéken, illetve az orosz határon is. Nos, ők élelmiszerre, valóban katonai technológiára, a légvédelem terén, illetve azt hiszem, hogy a nukleáris tengeralattjárók terén is orosz támogatást ígértek nekik cserébe azért, hogy ők hol használható, hol kevésbé használható harceszközökkel, drónokkal, egyebekkel, és immáron katonákkal is támogatják azt az orosz rezsimet, amely megtámadta Ukrajnát lassan 3 éve.
De mindez nem jelentheti azt, hogy Észak-Korea, miután technikailag modernizálhat, ezért lássuk be, az orosz haditechnika az egy sokkal modernebb, legalábbis az
Észak-Koreához képest, igen,
mindenképpen. Beszélve arról a katonai tapasztalatról, amit az életben maradó észak-koreai katonák szerezhetnek, hogy egy egészen más Észak-Korea néz majd szembe déllel. Tehát úgy értem, hogy sokkal, nem azt mondom, hogy erőszakosabb, bár eddig sem volt olyan nagyon visszahúzódó és szerény, hanem talán egy olyan, amelyik katonai kalandra is merne vállalkozni déllel szemben, vagy pedig északnak az az érdeke, hogy megmaradjon a ökörrázásnál, de igazából nem akar újat húzni, nem déllel, hanem Amerikával.
Ezért is lényeges, hogy most hétfőn beiktatják Trump elnököt, aki többször meg annyi hangzatos ígérete mellett azzal is kecsegtette az amerikai népség katonaságot, hogy ő majd visszafogja Észak-Koreát, leállítja a felfegyverkezését, meg a nukleáris arzenáját, és bár azt hiszem, hogy 3-szor is találkozott Kim Jong-unnel, ezzel a ifjú marsallal, a jelenlegi diktátorral, nem sok sikerre vezettek ezek a kísérletei. Kérdés, hogy újra neki fut-e valami hasonlónak. Az minden esetre bizonyos, hogy az amerikaiak ellenében és az amerikai katonai jelenlét, térségbeli és dél-koreai jelenlét ellenében nagyon nagy kockázatot vállalna ez a Kim Jong-un akkor, hogyha újra megtámadná akármilyen módon Dél-Koreát, bár azt tagadhatatlan, hogy a kevésbé kifejlett rakétáival is Dél-Korea területét nyugodtan elérhetni, és nem voltak véletlen provokációk az elmúlt napokban is, amikor újabb rakétakísérleteket hajtott végre, és hírek szerint ellenőrizze, aki tudja, már ilyen hiperszónikus, tehát a hangsebességnél sokkal gyorsabb rakétákkal kísérletezett, nyilván a Japán tenger, vagy ahogy ők mondják, a keleti tenger felé.
Igazából Kína milyen szerepet játszik ebben a észak-déli konfliktusban? Ugye a koreai háború idején, ez az 50-es évek, 53 egészen pontosan, amiben egyébként a magyar rezsim is beleártakozott, legalábbis annyira, hogy könyveket iratott Acél Tamással,
Méraival.
Akkor még sztálinista újságírójával, akik utána nagyon derék, Nagy Imreisták és ellenállók lettek, hát főleg ugye Mérai, aki többek között megírta a Nagy Imre életrajzot, már amennyi abból hozzáférhető volt már az információkból. Szóval ez a koreai háború, ebben kínaiak tízezrei haltak meg.
Ez tény. 50-től 53-ig tartott
Kína
a koreai
nagyon
háború.
Nagyon keményen jelen volt ezen. Mint ahogy a vietnami háborúban is, de a vietnami kormány mindig nagyon gyanakvóan kezelte Kínát, és igazából mindig megpróbáltak visszalögdösni a kinyújtott kínai kezet, mert úgy gondolta, hogy abban nem csak támogatás van, hanem bilincs is. A két Korea esetében ez hogy van? Dél-Koreával és Kínával van-e valami kapcsolat?
Na jó, azóta, hogy Kínában is megindult a reform és nyitás folyamata, természetesen ilyen értelemben is nagyon nagy átrendeződés zajlott. Hiszen Észak-Koreának hagyományos partnerei, ahogy céloztál rá, abban a bizonyos 1950-től 53-ig tartó háború első északi kudarcai láttán, a történelmet azóta felülírták, tehát kiderült, hogy egyértelműen Észak volt a ludasabban, hogy megtámadta Dél-Koreát, nem fordítva, nem egy provokációra válaszolt, úgymond, akkor Mao úgy döntött, hogy kínai önkénteseket rendel a Kim Il-sung rendszer megsegítésére, ezt 1 milliós nagyságrendre teszik, és valóban nagyon komoly áldozatokkal járt, aminek a legfényesebb bizonysága az, hogy Mao egyik fiát is Észak-Koreában vesztett el, és ott van mindmáig eltemetve, ahol nagy becsben tartják a sírját. És a leghosszabb határ is Észak-Koreát Kínával köti össze, ahol a kis határmenti forgalom, meg a Kínában élő koreai kisebbséggel ápolt kapcsolatok és egyebek miatt rendkívül fontos partnere. Korábban inkább azt mondanám, köldökzsinórja volt Észak-Koreának. Tehát anyagszállításokkal, naftaszállításokkal, élelmiszerszállításokkal és így tovább. Ami a kínai érdekeltségeket illeti, én inkább azt mondom, hogy megpróbálják nagyon erőteljesen féken tartani ezt a rendszert. Mert belátják azt, hogyha Koreában létrejönne az új ország újraegyesítése, és Dél-Koreában centire mérték mindvégig a német újraegyesítés folyamatát, mibe kerül ez nekik, mit kell tenniük, hogyan. Nos, hogyha ez az újraegyesülés létrejön, ez egyértelműen a dél fölényével, a déli rendszer átvételével járhatna, amivel Kína, mellesleg Oroszország határához is eljut az Egyesült Államok támogatása. És hogyha egy bármilyen rezsimváltás következne be Pyongyangban, Észak-Koreában, akár a népfölkelés, amit nem nagyon valószínűsítek, akár egy katonai puccs, könnyen elképzelhető, hogy attól is okkal aggódnak a térség országai, hogy menekültáradat indulna el feléjük Észak-Koreából. Márpedig ez csak ugyan egy stratégiai fekvésű ország. Gondoljunk bele, egyik oldalon Kína folyamatosan fejleszti a fegyverzetét minden téren, északon rövid szakaszon Oroszország, keleten Japán, a tengeren túl a közvetlen szomszéd, és délen pedig ott van a mostoha testvér, az amerikaiak védte Dél-Korea. Tehát ez egy nagyon kritikus helyzet, ahol mindig is próbálkoztak azzal a nyugati politikusok, hogy a kínai vezetést meggyőzzék arról, hogy próbáljon már meg nyomást gyakorolni. A kínai vezetésnek sem tetszenek egyébként Pyongyangnak a nukleáris kísérletezései meg egyebek, de hát valóban Kim Jong-un és a jelenlegi kínai elnök pártfőtitkár között már több találkozó zajlott, ellátogatott nem egyszer Pekingbe, de úgy látszik, hogy ennek a nyomásnak egyelőre kevés hatását érezni.
Kína Dél-Koreában semmilyen szerepet nem játszik?
Dehogy nem óriásit, hiszen miután a kelet-európai országokban megindult ez a folyamat, hogy fölvegyék a kapcsolatot a demokratizálódni induló vagy látszó dél-koreai rendszerrel még az olimpia előtt, ezután nem sokkal Kína is fölvette a diplomáciai kapcsolatokat Dél-Koreával, nem hiszem, hogy a északiak nagy örömére, de hát azért Kína nem olyan ország, amivel megszakíthatnák a diplomáciai kapcsolatokat szemben velünk, ahonnan elrendelték, tovább küldték Kim Ir-sen kisebbik fiát. Nos, én azt hiszem, hogy ilyen százszoros nagyságrendű kereskedelmi forgalmat bonyolított le Kína már a Covid előtt is Dél-Koreával, mint Észak-Koreával, ami inkább rettegve a Covid terjedésétől, hogy akár a Kínában élő, dolgozó, kisebbségi koreaiak behurcibálhatnák, és a közeljövőben kezdik meg árnyalatnyira, résnyire megnyitni ezeket a határokat, még a turizmus előtt is, két térséget, egy kínai határ közeli, meg egy orosz határ közeli térséget jelöltek ki, ahova nyilvánvalóan főleg kínai, illetve orosz csoportos turisták érkezhetnek.
Vagyis te továbbra se.
Egyértelmű volt, amikor legutoljára két stábot kivitt a baptista szeretetszolgálat Észak-Koreába, és mondtam, hogy a következőre beneveznék. A szeretetszolgálat akkor még élt főnöke Szenci Sándor közölte, hogy az szerinte teljesen kizárt. Mondom, hogy de miért? Tehát most vittél ki két tévéstábot is. Azért, mert amikor fölvettük a segély szállításainkkal kapcsolatokat Észak-Koreával, akkor ők közölték, hogy ők biztosítják a sajtóvízhangot. Mondtam, hogy jó, de mi is szeretnénk újságírni.
Jó megfogalom, majd mi biztosítjuk
igen, a sajtóvízhangot. Erre Szenci Sándor is mondta, hogy de hát ő is szeretne újságírókat hozni, mondták az észak-koreaiak, hogy persze, írott sajtó semmi akad, de a rádiós is lett. Tévés két feltétellel. Az illető nem lehet amerikai, és nem lehet a benda. Így jártam.
Hát ez már világhírnév. Mit követtél el?
Forgattam háromszor is riportfilmeket, mind a háromszor kitiltottak utána Észak-Koreából, kezdetben csak 5-5 évre, de most a legutóbbi hírek szerint, ezek szerint, amíg a rezsimpántjai ilyen szilárdan tartanak, hiába álmodoznék róla, hogy újra felkeressem régi sikereim színterét, nem fenyeget ez a veszély.
Ez egy nagyon régóta húzódó vita, nem mentes egyébként, némi faj gyűlölettől, vagy éppen faj elfogultságtól ez a vita, én szerintem, amikor arról van szó, hogy ezek a kelet-ázsiai, vagy közép-ázsiai világéletükben, úgy értem születésétől kezdve diktatórikus viszonyok között élő társadalmak mennyire demokratizálhatók. Mennyire, és ugye főleg az afganisztáni kudarc után, hogy a nyugatnak mekkora ereje, lehetősége van a saját értékei szétszórására, védelmére, stb. És főleg figyelembe véve azt, hogy megint lett egy olyan elnöke az Amerikai Egyesült Államoknak, amelyik nem gondolja, hogy neki feladata lenne a nyugati értékek védelme, azt gondolja, hogy körbe kell rajzolni a világnak azt a részét, ahol Amerikának dolga van, a többiben meg történjen, ami akar. De Észak-Koreában, amikor voltál, és Dél-Koreában, amikor voltál, akkor láthattad valamiféle mentalitásbeli különbséget az emberek között, és ugye ott van azért Dél-Korea példának és Tajvan példának, hogy tudnélik ez a vita, ez nem igazi vita, mert természetesen emberek belenőhetnek, beleszokhatnak demokratikus viszonyokba, és akkor másképpen is élnek, másképpen gondolkodnak, másképpen viselkednek. Hogy láttad a különbséget egy észak-koreai meg egy déli ember között?
Nyilvánvaló, hogy az észak-koreaiak évtizedek óta, 40-es év, múlt század 40-es évek óta elképesztő agymosásnak vannak kitéve. Alternatívát nem látnak, olyan tévékészülékeket vehetnek, ahol nem lehet hallani a dél-koreai szövegeket. Ha becsempésznek külföldről dél-koreai szappanoperákat, akár Kínából, akár egyebünnen, az nagyon súlyos büntetéssel fenyeget. A leginkább talán azon tetten érhető, azon kívül, hogy még a két koreai félsziget két részén lévő nyelvhasználat is rengeteget módosult. Az északiban még mindig ott van
egy szocialista koreai nyelv.
Kommunista frazeológia, meglehetősen sok orosz szó átvételével a déli amerikanizálódott. Tehát amikor az a 20-30 ezer észak-koreai, aki Mandinerből túlnyomó részt eljutott Dél-Koreába, oda menekült, nagyon nehezen igazodott be a társadalomba. Nem elsősorban nyelvi értelemben, hanem egész más társadalmi közeget, szokásvilágot, egyebet kellett meglátnia. De az szerintem legalább ilyen fontos, amire te utaltál, hogy igen, hétfőtől üzembe lép az új amerikai elnök, aki sok mindenben megváltoztathatja a világot, Európát sújthatja azzal, jó korábban is meglebegtette már azt, hogy a NATO-ból kilép, és hogy az eddigi 2%-os általa diktált kötelmet akár 5%-ra növelni, hogy a NATO európai tagországai növeljék a védelmi kiadásaikat, mert mégiscsak túlzás, hogy az Egyesült Államok védelmezi az óvilágot. De ugyanakkor az amerikai politikában, már a Biden kormányzat alatt is, nagyon hangsúlyosan szerepelt, hogy a fő versenytárs, netán fő ellenség ma már nem Oroszország, bár nukleáris nagyhatalom, de gazdasági törpe, hanem a gazdasági téren évtizedek óta virágzó és katonai téren is egyre fejlettebb Kína. Nem véletlen az sem, hogy a Biden kormányzat képviselői már hangsúlyozták, és meggyőződésem, hogy ezt Trump új adminisztrációja is követni fogja, hogy milyen nagy hangsúlyt fejeznének arra, hogyha Kína megtámadná Tajvant, netán Észak-Korea, a délt vagy a térséget. Elvégre ezek létkérdések, és ezt egyébként a kínaiak is úgy szemlélték mindvégig az Ukrajna elleni orosz agressziót, hogy hogyan reagál rá a nyugat. Hogy mire számíthatnak adott esetben, hogyha Kína megtámadná Tajvant. És feltételezem, hogy amennyire tudták, az észak-koreaiak is ebből a szempontból nézegették végig az ukrajnai háború kimenetelét.
Igen, bár én arra gondoltam, hogy mennyire vannak tapasztalataid arról, vagy hogy látod, mit gondolsz erről, mit olvastál erről, hogy a dél-koreai mentalitás, a dél-koreai közvéleménynek egy jelentős része, mondjuk így, mert természetesen soha semmi sem egy tömbben létezik. Mennyire áll ki a, az eddigi demokratikus értékek, mondjuk a demokratikus intézmények mellett, ne beszéljünk csak értékekről, intézmények mellett mennyire tekinti a sajátjainak ezeket, és nem egyszerűen import intézményeknek, mint hogy sajnos Magyarországon a 90-es évek elején a kialakuló alkotmánybíróságtól kezdve létrejövő intézményeket a magyar közvélemény nem tekintette a sajátjának, idegennek tekintette, olyannak, amelyik jó, rendben működik, de nem a miénk. És nem is védte meg.
Van koreai tudata a dél-koreaiaknak, tehát az a hosszú, több ezer éves történelem, ami egyben tartotta, még ha kínai befolyás,
de
vagy
nem
egyéb befolyás
alatt. De nem a koreai tudatról beszélek, hanem mondom, a demokratikus
intézmény. Jól értem, igen. Jól értem. Azért ne felejtsük el azt, hogy amióta elindult ez a demokratizálódási folyamat Dél-Koreában, tulajdonképpen már a második nemzedék nő föl abban az érában, ami már egy sokkal nyitottabb mentalitásra, sokkal szélesebb áruválasztékra, sokkal gazdagabb politikai palettára utal, és ez még akkor is igaz, hogyha amikor ketté hasították a koreai félszigetet, akkor nagyon nagy népvándorlás volt oda és vissza egyébként északról is, nyilván például a katolikusok, ha már pedzetted ezt a témát, átmenekültek délre a kommunista rezsim elől, sőt volt olyan dél-koreai elnök is, akinek a családja északról származott, ez motiválhatta is ebben. Talán ezekben a régi, idősebb emberekben erősebb az a koreai ságtudat, ami a fiatalabbaknál már nagy hasadékot jelent északon és délen, délen pedig nyilvánvaló, hogy a nyugati értékeket sokkal komolyabbra becsülik.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Menda László, Klubrádió szerkesztő műsorvezetője volt a vendégünk. A műsor Csámeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.